Az egy másik kérdés, hogy a jelenlegi szereplők képesek-e arra a politikai teljesítményre, amire 20 egy néhány évvel ezelőtt képesek voltak az akkori nemzedék képviselői. Tehát ez valahol egy kihívás is feléjük.
Itt van az ősz, itt van újra, és itt van újra a nagyító is. Üdvözlöm kedves nézőinket! Ezúttal Csonka Ákossal és Kolek Zsolttal a szezonnyitó nagyító adásában. Hát srácok, mi más lehetne a hosszú nyári szünet után az első témánk, mint a felvidéki magyarságot leginkább foglalkoztató kérdés, lesz-e pártegyesülés? Most már itt az őszi hónapokban, vagy sőt, hát szeptemberben, az előttünk álló hetekben itt lesz néhány érdekes esemény. Mielőtt ezeknek az elemzésével belefognánk, Zsolt, tudom, hogy te képben vagy ezekkel a dolgokkal, hogy áll most az itiner, mire számíthatunk, dátum, mi jön, milyen elnökségi ülések lesznek, voltak, és hasonlók, csak nagyon röviden, hogy a nézőket képbe hozzuk, ha nem figyeltek volna.
Igen, a három párt közül elsőként a Most Híd elnöksége ülésezett épp a héten, és a párt 25-én, szeptember 25-én készül az országos testület döntést hozni a pártegyesülésről. A Most Híd elnöksége elfogadta azokat a feltételeket, amiket kompromisszumok módján, kompromisszumos úton kitárgyaltak a tárgyalófelek, és feltételül szabta, hogy ha ezeken változtatnának, bármilyen módon megnyitnák a már lezárt kérdéseket, akkor az ő álláspontjuk szerint nincs értelme a pártegyesülésről beszélni, úgyhogy igazán lesz tétje a következő időszak tanácskozásainak. Az összefogás szeptember 11-én szombaton Komáromban tanácskozik, míg az MKP pedig 19-én vasárnap Rimaszombatban tartja országos tanácsát és kongresszusát. Itt várható döntés majd a pártegyesülés.
Mit gondoltok, formaságok előtt állunk? Formaság lesz a pártok elnökségi ülése, vagy itt még azért néhány varga betű, meglepetés és kanyar vár még ránk?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondtad, hogy az mindenkit ez a téma tart lázban a nyár folyamán.
Hát ott túloztam egy kicsit, de egy hőemelkedés talán a legtöbb választóból
kinézett. Hát én nagyon úgy érzem, hogy túloztam, mert én ezt egyáltalán nem tapasztalom, hogy ez tartaná lázban a felvidéki magyarságot. Én inkább pont az ellenkezőjét látom ennek, hogy gyakorlatilag a pártjaink nem adnak életjelet magukról. Nagyon szép, ahogy a Zsolt is mondta, hogy a Most Híd elfogadta, és áll elébe az egyesítési folyamatoknak, de én azt látom, hogy a Most Híd gyakorlatilag nem létezik. Tehát ez egy nagyon erős kijelentés, de ez a valóság. És továbbra is ne felejtsük el, hogy a szövetség, mint olyan, egyelőre egy fiktív párt. Nincsen se tagsága, se struktúrája, semmije. Nem ad üzenetet kifelé, a választók felé, úgyhogy nem ad életet, ahogy korábban is mondtam. Úgyhogy én nagyon csodálkozom ezen az egész struktúrán, hogy ezt a, vagyis a folyamaton, hogy a nyári uborka szezont a pártok ennyire elengedték, és nem tematizálják a közéletet.
Mi lehet ennek az oka?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, de én abban látom, hogy mindenki már az egyesülésbe, illetve az egyesülésen túlra összpontosít, és a jelent pedig elfelejtik.
Nézik a horizontot, és közben mindenféle köveken elakad a lábuk, ahogy lépdelnek, az botladoznak az ösvényen. De ha már itt tartunk, az ösvényes analógiát az úgy tetszik nekem folytatva. Mit gondoltok az egyetlen járható út végkifejlete felé hajlad ez a folyamat, vagy itt vannak párhuzamosan futó ösvények, amelyik közül most egyet kiválasztott, tud néz ki ez a három párt, amelynek a végén az egyesülés van. Hogy egyszerűsítsem a kérdést, ezek nélkül, a blikfangok nélkül, van-e alternatívája az egyesülési folyamatoknak? Először Zsolt talán, és akkor Ákos, kérlek te is mindenképp.
A politikában mindig mindennek van alternatívája, mármint a végkimenetet tekintve, de hogyha kiindulunk a 2020 februári választási eredményekből, meg hát a korábbi választások tapasztalataiból, akkor azt hiszem, hogy egyértelmű, egyetlen magyar listával kell elindulni a következő parlamenti választáson, hogy az esély meglegyen arra, hogy visszakerüljön a magyar képviselet a parlamentbe. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor innentől kezdve a pártoknak a felelőssége, hogy valamilyen megoldást találjanak erre a helyzetre. Ebből a szempontból a leginkább járható út, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a siker reményével kecsegtető egyetlen út az a pártegyesülés, de azt látjuk, hogy azért ez a folyamat nem véletlenül húzódik el hosszú ideje már, és ez a választókat elbizonytalanítja. És még nagyon diplomatikus voltam. Amit Ákos mond, teljesen egyetértek. Az elmúlt hetek, hónapok nem arról szóltak, hogy a pártok, egyik vagy másik párt politikai üzenetekkel eljutott volna a választókhoz. Nyilván erre voltak kísérletek,
hiszen... Rápihentek az őszre, talán lehet azt
igen,
mondani.
Hiszen ugye a helyzet szülte ezeket az üzeneteket, ne felejtsük el, éppen egy kórházreformban kibontakozóban, ami Dél-Szlovákia egészségügyi intézményeit meglehetősen hátrányos.
Akartam mondani, hogy talán deformnak lehetne nevezni Dél-Szlovákia vagy Fölvidék tekintetében.
Kétségkívül voltak ezzel kapcsolatosan üzenetek, de azt gondolom, hogy amikor a választók azt érzik, hogy a politika talán markánsabb üzeneteket is megfogalmazhatott volna, akkor nem állnak messze az igazságtól. Abban is van igazság, amit Ákos mondott, hogy a politikusaink jelenleg egyik vagy másik pártban azt a horizontot nézik, ami már túl van a pártegyesülésen, mert a jelennek már nagyon kevés újat tudnak mondani. Mindenki azt várja, hogy kialakuljon végre ez a pártegység, miközben láthatóan azok a taktikai, mondjuk így alkudozások, azok meg hátráltatják ezt az egyesülést, és ez egy rókafogta csuka helyzet. És ez tart hónapok óta, ez az, ami miatt nyilvánvalóan a bizalom valamilyen módon csökkent a készülődő, formálódó szövetség irányába, bár a közvéleménykutatások sokszor megtévesztők lehetnek, sokszor csalókák lehetnek, de azért a tendencia kirajzolódik egyértelműen. Márciusban, amikor a pártszövetség létrejöttét bejelentették, vagy hát előrevetítették annak megalakulását, akkor látható volt egy parlamenti támogatásra elégséges bizalom, ez a szám azóta csökkent. Azt hiszem, hogy ez is egy üzenet, vagy ez is egy reakció a választók felül. Én azt gondolom, hogy ha ezt a forgatókönyvet most már sikerül lejátszani, tehát szeptemberben megalakul az egységes párt, haladéktalanul neki kell állni a programalkotásnak, ugyanis nem lehet mire várni. A választók egyértelműen elvárják azt, hogy a megoldatlan problémákra, gondokra világos és egyértelmű üzeneteket fogalmazzon meg ez a párt. Nincs mire várni, annál inkább sem, mert láthatóan konkurencia mutatkozik a szlovák pártok irányából. Ez lesz majd, nyilván erről hosszasabban fogunk beszélni a műsorban. Ez lesz az egyik olyan kérdés, amire mielőbb választ kell találni. Tehát nincs mire várni, és hát nyilvánvalóan azt a bizonyos fehér neműt nagyon fel kell kötni a következő időszakban.
Ákos?
Szerintem visszatérve még ehhez, egy köztes állapot van. Tehát a pártok, illetve a politikusok a korábbit már úgy kezdik elengedni, lelkükben elbúcsúztak tőle, de még a szövetség nincs itt. Tehát most ebből fakadhat ez a áldatlan állapot, de ha belegondolunk, legutóbb, amikor itt voltam nálatok, valahogy június elején volt, akkor én teljes magabiztossággal mondtam, itt semmi probléma nem lesz, nyilván lesznek cicaharcok, méregetések, de nyílbe fog menni a pártegyesítés.
Figyelj, egyelőre úgy tűnik, hogy igazad lesz, aztán majd kiderül.
Ha most kérdeznéd, vagy most kérdezitek, én most annyira nem vagyok benne biztos. Tehát minden párt, mind a három fél tisztában van benne, hogy nincsen más választás, de akkora különbség...
Bocsáss meg, ezt párt szempontból mondod, vagy a fölvidéki magyarság megmaradása, sőtörapodása szempontjából?
Szerintem is. Is, viszont a három párt között akkora különbségek feszülnek a elmúlt évek meg a történetéből fakadóan.
Itt ilyen személyes
árkok vannak, ami nagyon, nagyon lassan megy annak a betemetése. Ettől függetlenül én továbbra is hiszek benne, hogy a pártegyesítés le fog zajlani. Továbbra is hiszem, hogy ez meg fog oldódni. Viszont a kérdés az, hogy ez mennyire lesz működőképes, illetve biztos, hogy működőképes lesz, csak mennyire fog kifelé jó mutatni a választók, ezt mennyire fogják magukénak érezni. Mert igazából ez a teljes nagy kérdés. Annyira differenciált a társadalmunk, annyira megtalálhatók benne minden komponensek, a szélső jobboldali választótól, a szélső baloldalig ideológiailag megosztottak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz ezt egybe tartani. A számok pedig makacs dolgok, ahogy szokták mondani. A felvidéki magyarság lélekszáma folyamatosan apad, ezért nincs más kiút, de ezek a problémák, ezek a pártegyesítés után is úgy gondolom, hogy maradni fognak, ezért mindenkinek fel kell kötni a gatyáját, hogy ezt egybe tudja tartani. Ami pedig a pártokat illeti, én azt tippelem, hogy a jövőben is megmaradnak ezek a kis cicaharcok és konfliktusok és izmozások egymás között, viszont ami szerintem nagyon pozitív, már nem a nyilvánosság szem előtt fognak ezek lezajlani, hanem a színfalak mögött egymás között, ami szerintem egészségesebb.
Talán az eddig legnehezebb kérdést fogom most feltenni, ami az adásban elhangzott, hogy van-e okunk az optimizmusra, vannak-e arra utaló jelek, hogy itt azért valami működőképes és hosszú távon vállalható és a magyarság érdekeit szolgáló formáció alakul? Vagy egy víz választott tulajdonképpen, ami a közösségünket egy jó irányba mozdítja el?
Látunk egy működő példát magunk előtt, a 98-as pártegyesülés, amikor a Magyar Koalíció pártja létrejött. Egészen más volt persze az a történelmi helyzet, mint ami most van, és sokkal érezhetőbb volt a kényszer azáltal, hogy megváltozott a választási törvény. Emlékezhetünk, Vlagyimir Mecsiár azért jócskán közre játszott a Magyar Egység létrejöttében. De tény, hogy akkor is egy hosszú vita előzte meg a pártok fúzióját, és mégis működni tudott a Magyar Koalíció pártja. Rögtön kormányra is került, aztán persze értékelhetjük, mérlegelhetjük ennek a teljesítménynek a össze-vissza való.
Igen, mondjuk, hogy hullámzó volt a teljesítmény.
Hullámzó volt ez a teljesítmény, sok vitát is ugye kivált így utólag, de mégis azt kell mondjuk, hogy az MKP egy működő koalíció volt, működő pártfúzió volt, pártegység volt, tehát létező receptet látunk, és innentől kezdve, ha van egy ilyen működő modell, akkor ezt le kell másolni nyilvánvalóan. Tehát nem egy lehetetlen kihívás, az egy másik kérdés, hogy a jelenlegi szereplők képesek-e arra a politikai teljesítményre, amire 20 egy néhány évvel ezelőtt képesek voltak az akkori nemzedék képviselői. Tehát ez valahol egy kihívás is feléjük, és hát a választó majd erről majd ítéletet fog alkotni. Én azért azt gondolom, hogy nincs más út. A politikus valahol, ha nem csak a jelennel foglalkozik, hanem a jövővel, akkor ez egyfajta felelősséget rak a vállára. Meg hát azért a jelenlőr is szól nagyon sok politikusnak, hiszen több dobása ennek a nemzedéknek, politikusi generációnak nincsen.
Az a baj, hogy a felvidéki magyarság politikai képviseletének úgy unblock is talán.
Az az igazság, hogy sokan elmondják, hogy a 24. óra előtt egy perccel vagyunk, talán ennyire még nem rossz a helyzet, de az tény, hogy nincs mire várnunk. A felvidéki magyarság pontosan, ahogy Ákos mondja, nem csak lélekszámában, hanem erejében is apad. Ugyanis ez túlmutat azon, hogy egy fogyóközösségről beszélünk. Látható, hogy már önmagunkat megfogalmazni sem tudjuk igazán. Valószínűleg itt kellene kezdeni a politikai képviseletünknek is, hogy egy mindenki számára, persze ez egy nagyon nehéz feladat, de a többség, a felvidéki magyarság többsége számára elfogadható jövőképet, egy víziót mutasson be, ami egy elégséges ok lenne ahhoz, hogy az emberekhez tudjanak csatlakozni, hogy lássák, hogy miért is kell erre az egységesülő pártra szavazni, és ebből a folyamatból nem lenne tanácsos kihagyni senkit, aki igazán hozzá akar szólni, tehát ennek a programalkotásnak, amiről beszélünk, valóban le kéne képezni azt a sokszínűséget, amit a felvidéki magyar társadalom jelent. Arra persze vigyázni kell, hogy ne egy szétfutó történet legyen, és ne a vitákról szóljon, hanem valamilyen egy irányba, egy mederbe tartó folyamatnak kellene ennek lenni. Tehát ezt menedzselni kell. Nyilván a párt vezetésének, az új párt vezetésének ehhez is fel kell nőni, ehhez a feladathoz is fel kell nőni, hogy a programalkotást is mederbe tudja terelni. De azt hiszem, hogy ezen fog múlni igazán. Most a vitákra emlékszünk, arról beszélünk, de hogyha lesz egy közös cél, egy közös munka, az azért sok mindent elfelejtett. 98 után is ez volt, a közös célok úgy elfelejtették a korábbi haragokat, és néhány hónap, néhány év múlva már nem arról beszéltek az emberek, hogy ki melyik előtt pártból érkezett, hanem megvolt ez a közös cél, amiért dolgozni érdemes. Én ebben bízom, de megint csak ez, azt kell mondjam neked, Krisztián, ez nem bizalom, és nem egy objektív, tényekkel alátámasztott helyzet, hanem inkább egy remény a részemről. De ahogy mondod, valóban igaz, nagy a felelősség a vállán a politikusainknak, a felvidéki magyarság sokat veszíthet ezzel, ha nem is a végromlását hírjuk most ezzel, ha véletlenül nem sikerülne ez a modell, de bizony nagyon kevés esély lenne jóvá tenni ezt a mostani kudarcot.
Ákos, tessék!
Én azt mondom, hogy nem is kell 20 éves távlatba nyúlni működőképes modellé. Elég csak megnézni a testvér nemzetrészeknél, Erdélyben, uh-huh. Délvidéken. Ott van az RMDSZ, ott van a VMSZ. Bár úgy tűnhet, hogy az erdélyi magyarság jobb helyzetben van a felvidékinél, mert ők több mint 1 millióan, 1,2 millióan vannak lélekszám tekintetében, viszont az ország aránya összlakosságának arányaiban már sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a felvidéki magyarság. Mégis tudják hozni az eredményeket, mégis 5% fölött tudják tartani a választási preferenciáikat. Ugyanez délvidéken, Szerbiában, ugyanez megvalósul. Úgyhogy van itt egy működőképes modell, akivel gyakorlatilag
van kapcsolata
van az MKP-nak legalábbis. Szóval lenne kitől tanulni, lenne kitől tanácsot kérni, lenne miből meríteni, mert ők ugyanezzel a problémák, kisebbségi létben politizálnak. Ugyanúgy színes a társadalom, mármint a délvidéki vagy erdélyi magyarság összetétele. Ugyanazok a problémák vannak nagyságrendileg, csak működtetni kell, ahogy a Zsolt is mondta.
Itt az elején is említettük ezt a témát, illetve Zsolt 98 kapcsán ugye beszéltünk arról, 98 kapcsán beszélhetünk arról, hogy voltak a szlovák politikai térfélről olyan szándékok, hogy ezt a pártegyesítést, vagy legalábbis a pártegyesítés eredményességét, vagy a választási eredményeket igyekezzenek befolyásolni. Ugye idősebb Gyimesi György hosszú nevű pártként emlegetett mozgalom a csuda tudja miféle dolgokért típusú pártja volt, ami egy Vlagyimir Mecsiár által erősen támogatott és hátulról megtolt mozgalom volt egyetlen céllal, hogy a közös magyar pártól szavazatokat vegyen el. Most számíthatunk-e ilyesmire, ha nem is feltétlenül tudatosan és ahhoz a mecsiári titkosszolgálati vonalhoz hasonlóan, ami működött 98-ban, de mégis lehet-e ilyen szándék, mit gondoltok a szlovák politika részéről, hogy akár direkt, akár indirekt módszerekkel akadályozzák a magyar pártegyesülést?
Teljesen nyilvánvaló, látható is ez a szándék, hiszen mármint a zavarosban tud halászni a szlovák politika, azt megteszi, mivel a magyar képviselet gyenge az elmúlt években, ezért a szlovák pártok bejelentkeztek a magyar szavazatok reményében. Azt kell mondanom, hogy hülyék lennének, ha nem ezt tennék. Láthatóan sikeres is volt a részükről a 2020-as választáson ez az igyekezet. A felvidéki magyaroknak mintegy egyharmada szavazott szlovák pártokra legutóbb listán, ami azért tényleg elgondolkodtató. Arról persze nem beszélhetünk, hogy 90 óta...
Bocsánat, a felvidéki magyar szavazók.
Magyar szavazók.
Nem a össztársadalom.
Világos. Tehát akik leadták a szavazatukat, azok egyharmada. De ugye arról nem beszélhetünk, hogy a rendszerváltás óta ne tapasztaltuk volna ugyanezt a jelenséget. Rendre a választásokon voltak olyan magyar szavazók, akik szlovák pártokra adták a voksukat.
De azért az egyharmad, kétharmad arány az...
De ez az arány, ez a különbözet a feltűnő.
Sosem volt ekkora.
10% körül minden választáson volt. A legnagyobb arány az éppen a sokat emlegetett 98-as választáson volt, ahol sok magyar az SZDK-ra adta a voksát, hiszen a kormányváltás reményében szavazott.
Hát az ugyanaz, ugye itt most Fico volt Mecsiár, igen, és Matovics volt Zurinda.
Igen, némileg párhuzamot lehet vonni Fico leváltása kapcsán, és az Olanóra adott magyar szavazatok is magyarázhatók ezzel, bár ugye a korrupció ellenesség, mint üzenet átjött a magyar választók körében is. És azt látjuk, hogy bár Matovics veszített a népszerűségéből, és nyilván a magyar közegben is veszített a támogatottságából, azért maradtak magyar választók az Olanó házatáján is. És hát természetesen...
Mit gondolsz, bocsánat, ezek a magyar választók mennyire kötődhetnek Gyimesi György személyéhez, ifjabb Gyimesi György személyéhez? Ő miatta maradhattak még ott magyar választók, vagy...
Ez egy jó kérdés, mert ugye állandóan egy folyamatról érdemes beszélni. Én azt gondolom, hogy... Az Olanó magyar választói 2020. februárja óta részben kicserélődhettek. Uh-huh. Sok olyan magyar választó adhatta a voksát az Olanóra tavaly februárban, akik korábban a Most Hídra voksoltak, és csalódtak a pártjukban, kerestek maguknak egy másik pártot, és nem a, a magyar közösség összefogásban találták meg ezt a pártot, hanem inkább Matovics mozgalmában, hiszen éppen amiatt csalódtak a Hídban, hogy eltávolodott attól a jobb középpolitikától, átlépt azt a piros vonalat, és a populista baloldallal lépett koalícióra. Na már most azok az üzenetek, konzervatív értékelő üzenetek, amit hallunk az állandó magyar képviselőjétől, ezek viszont leginkább a konzervatív érzelmű magyar választókat találják meg, tehát innen jelentkezik ez a kihívás, és erre is érdemes figyelnie az egységes pártnak a jövőben, hogy olyan üzeneteket kell megfogalmazni, ami egyszerre megszólítja nyilván ezt a konzervatív választótábort, hiszen akár ki is énekelhetik a sajtót a párt szájából, ha máshonnan is meghallják a nekik kedves üzeneteiket, viszont ne felejtsük el, hogy a választói tömegek, akik leginkább elbizonytalanodtak, ők meg a Most Híd korábbi választói, őket meg alig fogja tudni ez az új párt megszólítani, csak ezekkel az értékelvű konzervatív üzenetekkel.
Bocsánat, valahol... de végülis, bocsáss meg, teljesen mindegy, hogy most Olano viszi el a szavazatot, vagy a Hlas SZD Pellegrini a magyar szavazatokat.
És ugye arról nem is beszéltünk, és ezzel egy újabb gondolatmenetet nyitnánk meg, hogy bármikor lehetséges, hogy a balliberális oldalon is megjelenik egy magyar platform, magyar tagozat. Ugye a PS házatáján van is ilyen, láttuk, hogy különösebb súlya nem volt az elmúlt időszakban, de bizony akár a Hlas házatáján is létrejöhet egy ilyen platform, és ez is egy újabb kihívást jelenthet. Tehát összefoglalva mindaz, ami elhangzott, azért fontos ezzel a témával foglalkozni, mert egy állandó kihívást jelent a platformok jelenlét, tehát nem, semmilyen módon nem kényelmesedhet el a magyar politika, az egységpárt, még ha meg is alakul, hiszen már az első pillanattól kezdve egy versenyben lesz a magyar választóknak a kegyéért.
Ákos, megyünk tovább, de még előtte kérlek reagálj, aztán a záró témákat.
Én nagyon sok ellentmondást látok ebben a témában, hogy a Zsolt mondja, ez minden vitán felüli, hogy a szlovák pártok próbálnak meríteni a magyar szavazókból, próbálnak a zavarosban halászni. Ugyanakkor, ha megnézzük a kommunikációt, akár az SAS-nek, akár az Olano-nak, mindegyik azt mondja, a szlovákiai magyarság érdeke, hogy a magyar pártok összefogjanak és bekerüljenek a parlamentbe, hogy a magyar témákat ott tovább lehessen vinni. Ad abszurdum, maga Gyimesi György mondja ezt, hogy igenis kimondottan fontos, hogy a magyar párt bekerüljön legközelebb a törvényhozásba, és tudjon operálni. Ugyanakkor az ő saját létezése és politikai tevékenysége ennek az ellenkezőjét mutatja, tehát hogy ő megpróbál úgy érdekérvényesíteni, hogy közben nem egy magyar pártot, nem magyar színeket képvisel. És én leginkább ebben látom az óriási nagy csapda helyzetet, hogy kormányon van az Olano. Olanonak az oszlopos tagja Gyimesi György, aki Matovicsnak kimondottan jó kapcsolatot ápol. Tehát elvileg meg lenne az úgymond politikai akarat, ami az elmúlt 10 évben nagyon sokszor elhangzott a szlovákiai magyar politika kapcsán. Most megvan a politikai akarat, megvannak az iniciatívák, amiket meg kellene oldani. Rendre felmerülnek témák. Mégis azt látjuk, hogy nem oldódik meg semmi. Sem a csemadok törvény, sem a kettős állampolgár, sem a többi. Tehát megsérül az érv, hogy az egy fecske is csinálhat nyarat, mert nem. Mert ha nincsen bent a magyar tömörülés, a magyar egység a parlamentben, akkor láthatjuk, hogy csak ilyen látszat, jól hangzó, tegyük hozzá, jól hangzó látszat tevékenység folyik.
Ezt neked és a nézőknek is megígérhetem, hogyha túl leszünk ezeken a pártkongresszusokon és konkrétumokról is tudunk végre beszélni, akkor meghívunk még a stúdióba, de most a témát azt egyenlőre tegyük zárójelbe, és akkor menjünk tovább zárásul egy külpolitikai témával. Zárjuk a szezonnyitó adást, ugye hát az egész nyár talán legforróbb geopolitikai esemény az afganisztáni kivonulás, menekülés, evakuáció, talán mind a három egyszer, hát egészen elképesztő képsorokat láthatunk az interneten, mi is és a nézők is, óriási tömegek, egymás szó szerint halálra taposó, rettegő emberek, repülőgépre kapaszkodó szerencsétlenek. Hát tulajdonképpen mi lehet talán ennek az egész afganisztáni ügynek a legfontosabb tanulság, amit talán leszűrhetünk így mi itt Közép-Európából?
Hát talán Közép-Európában pont ez az érdekes, hogy Afganisztán nekünk meglehetősen távol van. Ez az a közép-keleti régió, amiről valószínűleg a legkevesebbet tud egy átlagos felvidéki magyar. Tehát picit a történelemben, ha visszatekintünk, azért jól kirajzolódik, hogy ez az a terület, amelyet igazából gyarmatosítani, elfoglalni egyetlen nagyhatalomnak sem sikerült.
Hát talán Nagy Sándor járt hozzá a legközelebb, ha jól visszaemlékszem.
Igen, csak nagyjából ez volt az a hatósugár, ameddig a macedón csapatok eljutottak.
Makedón.
Igen, és hát ugye a Pashtunisztán, a Pakisztánhoz tartozó afgán területek volt az a végső pont, ameddig eljutottak. No de briteknek beletört a csapdá, beletört a bicskájuk a területbe, a szovjeteknek ugyancsak, hát most jelesül az amerikaiaknak, és hát soron következik Kína minden jel szerint. Meglátjuk, hogy ők mennyire lesznek sikeresek. Ha van eszük, akkor nem nyíltan avatkoznak bele a helyi törzsi konfliktusokba, hanem az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazzák, amit egyébként a britek azért viszonylag sikeresen alkalmaztak a régi századfordulón, tehát az 1900-as évek elején. Azt azért tudni kell, hogy Afganisztán egy nagyon sajátos helyzetben van. A pastuk, akik az etnikai magját adják Afganisztának, ők a tulajdonképpeni afgánok, nekik a népességnek a nagyobb része, közel kétharmada az Pakisztánban él. Amikor a britek megpróbálták elfoglalni Afganisztánt, akkor az afgán lakta területeknek a kétharmadát azért elfoglalták, és máig Afganisztán és Pakisztán között az a határ, az a gyarmatosítás korából származik. És tulajdonképpen ezért nehéz a tálibokat, akik ennek az afgán etnikumnak a képviselői legyőzni, mert Pakisztánból minden körülmények között érkezik az utánpótlás. Ezt azért lehetett látni a Szovjetunió idején, lehetett látni a mostani Egyesült Államokkal folytatott csatározásokban. És hát Afganisztán maradék részén meg a nemzetiségek élnek, tadzsikok, üzbégek, akikkel folyamatosan konfliktusban vannak a pastuk. Jól látjuk, ez az úgynevezett Északi Szövetség, vagy a mostani formálódó ellenállás, ugye ott a Pancsír völgyben, az is tulajdonképpen egy ilyen etnikai hátterű. Egyszerűbben fogalmazva, innen felvidékről Afganisztán egy forrongó, békétlen országnak tűnik, és a legnagyobb gondot az jelenti, hogy ha forrongás van és békétlenség, akkor megjelennek újra azok a tömegek, akik képtelenek a saját életüket, biztonságát akár, nem is megélhetését garantálni ebben a régióban. Tehát számunkra a legnagyobb kihívás az, hogy egy újabb menekült hullámot indíthat el ez a konfliktus. Erre utalnak is most már jelek. És hát megint csak az a bölcsesség jut az ember eszére, amit a politika szerencsésen tenné, ha megfogadna. Bizony-bizony, ott helyben kéne ezeket a konfliktusokat kezelni, és nem nagylelkű látszatgesztusokkal a menekültek problémáit itt, a saját szűkebb pátriánkban oldani. Ezzel azt hiszem, hogy a konfliktusokat is behozzuk, de hát ez már messzire vezet ez a téma.
Ákos?
Én nem akarok összeesküvés elméletekbe bocsátkozni.
Szeretjük ezeket, izgalmasak.
De engem egészen meglep az a viselkedés, amit a világ csendőrhatalma, ugye az Egyesült Államok lebonyolított az elmúlt hónapban. Tehát úgy tűnt, mintha egy vert helyzetből menekülnének, holott egészen elképesztő nagy haditechnika és hadsereg.
80 milliárd dollárról beszélnek, hogy 80 milliárd dollárnyi hadianyag maradt
ennyit
kint.
Hagytak ott.
Igen. Ennyit hagytak ott, de még a jelenlétükkel. Igen. Tehát ha én csak a történelemkönyvekből és a háborús filmekből van haditapasztalatom, na de én nem így
kint. Mindnyájuknak szerintem, hogy ez nem ciki.
Azt hiszem nagy szerencsére.
Meg a nézők nagy részének is nagy szerencsére igazából.
De én nem így képzelek el egy kivonulást. Tehát nem láthattuk a fokozatosság elvét, hogy milyen forgatókönyv szerint, hanem bejelentették, hogy kivonulnak, egy része kimaradt, és utána eluralkodott a káosz. Tehát ismételtem, nem akarok összeesküvés elméletek, de mintha itt egy további konfliktust nevezhetjük ennek, vagy egy további folyamatot kívántak volna előidézni, és ez a konfliktus folyamat ez be is igazolódik egyenlőre, hogy aztán a nagyhatalmak noteszeibe milyen stratégiai lépések vannak feljegyezve, azt valószínűleg senki nem fogja még csak megsejteni sem. Viszont Amerika, az Egyesült Államok túl nagy játékos, hogy ilyen amatőr hibát elkövessen. Én legalábbis úgy gondolom. Szóval én még várok itten folytatást a jövendőben ezzel kapcsolatban. Vagy egy újra bevonulás, vagy egy egyesült föllépés, vagy valamilyen formában, de ez túl amatőr, hogy ezt az Egyesült Államok így ebben a formában elkövesse.
Ez is egy olyan téma, ami szerintem, hogyha egy hónap múlva visszatérsz közénk, akkor érdemes lesz róla beszélni, mert vannak még itt érdekes események, és várnak is ránk még érdekes események, nem csak itt a Felvidéken, de az egész világon. A nézőknek viszont mára köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, ez volt a nagyító szezonnyitó adása, jövünk a jövő héten is, köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, önöknek a figyelmet, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.